A mikrobiom, mint rossz és jó lakótársaink címmel tartott előadást a HCM Science Café rendezvénysorozat keretében dr. Juhász Szilvia, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ rák mikrobiom kutatócsoport vezetője. Most a testünkben található mikrobiomokról és szerepükről fogunk beszélgetni, és aki itt van velem a vonalban, dr. Juhász Szilvia. Üdvözlöm!
Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm és köszöntöm a hallgatókat!
A legelső körben vegyük sorra azt, hogy hogyan van jelen a szervezetünkben a mikrobiom, mennyi van belőle, és mi a szerepük?
Mi a mikrobiommal foglalkozunk, de valójában nem csak a baktériumokról van szó. Vírusok, gombák, egysejtű állatok is élnek bennünk. Ez az egész egy nagy életközösséget formál, amit mikrobiomnak nevezünk. Nagyon magas a számuk, mikrobiomnak akár 10 trillió is elérheti a számot, a tömegük viszont töredéke a miénknek. Ez összesen akár néhány 10 dekagram lehet, hiszen hogyha megfigyeljük az emberi sejtek méretéhez képest, a mikrobáknak a mérete, a sejteknek a mérete sokkal kisebb. És hogyha ezt szemléltetni szeretném, úgy tudjuk elképzelni, hogy egy borsó szemet hasonlítunk egy kosárlabda mérethez.
Ha jól értem, ez a kosárlabda az emberi sejt, a borsó szem az pedig a mikrobiom, ami bennünk van. Mitől függ az, hogy milyen mikrobiomok vannak bennünk?
Magát a mikrobiomot úgy vagyunk képesek magunkba felszedni a táplálékunkkal, a környezetünkből, ivóvízből, és maga a környezet, a körülöttünk lévő mikrobák, azoknak az összetétele fogja, illetve az életvitelünk meghatározni, hogy nekünk milyen lesz utána az összetétel a mi szervezetünkben.
Az immunrendszerünkre milyen hatással vannak ezek a mikrobiomok?
Az immunrendszerünkkel egy részük képes együtt élni, hiszen vannak olyan baktériumok, amelyeknek a jelenléte nélkülözhetetlen az életünkhöz. Vitaminok, tápanyagok felszívódásához szükséges, és ők rendelkeznek olyan mechanizmussal, amelyeket képes az immunrendszer úgymond figyelmen kívül hagyni, viszont vannak olyan baktériumok, amelyek úgynevezett patogén baktériumok, és ezek viszont veszélyt jelentenek az immunrendszerünk számára, és ilyenkor a védekező mechanizmus az aktiválódik.
Ezeket a veszélyes baktériumokat hogyan tudjuk felszedni? Ami után bennünk van, hogyan tudjuk ezeket kiszűrni a szervezetünkből?
Igen, ahogy mondta, és őket is fel tudjuk venni akár táplálékkal. Erre egy egyszerű példát tudnék mondani, amelyet pár évvel ezelőtt írtak le kutató kollégák. Az Escherichia coli önmagába egy velünk élő, a bélrendszerünkben élő baktérium, viszont van neki egy olyan változata, amely egy úgynevezett genotoxint, kólibaktint termel. Maga ez a baktérium pálcika alakú, nagyon jól ismert, viszont ezt a genotoxin termelő változata akár 20%-ában az embereknek előfordulhat, és ez a káros anyag viszont elindíthat különféle folyamatokat, aminek a révén a mi DNS-ünk károsodni képes.
És akkor átérünk arra, amiről az előadásban is beszélt, hogy a mikrobiomoknak milyen hatásuk van a rák kialakulására, illetve van-e szerepük a rák kialakulásában. Az ilyen jellegű veszélyes baktériumok, ezek azok, amikről beszélünk most?
Igen. Ezek olyan baktériumok, amelyek genotoxin termelnek, és ezek a szervezetünkre káros anyagok, ami ebben az esetben említettem az Escherichia coli-nak a kólibaktin termelő genotoxinja, és ez azért is veszélyes, mert magához, a DNS-ünkhöz képesek kötődni. Tehát a maga a DNS az nem csak ugye a szaporodáshoz kell, hanem benne vannak azok az információk, amelyekkel a sejt a megfelelő működéshez nélkülözhetetlen fehérjéket állít elő. Viszont abban az esetben, hogyha egy ilyen E. coli, kólibaktin termel, és ez a kólibaktin a sejtjeinkbe jut, és képes kapcsolódni a DNS-hez, akkor ez akár DNS keresztkötéseket és végeredménybe akár a DNS-nek a törését is okozhat, amelyek rákos folyamatokat tudnak elindítani.
Lévén, hogy ezt a műsort 3 éve én vezetem, nyilvánvaló, hogy voltak olyan beszélgetéseink, amikben szintén beszéltünk a mikrobiomokról, és emlékszem, egy olyan beszélgetésre egy orvossal történt, amiben arról volt szó, hogy az iparosodás után egyszerűen a sterilizált környezet az olyan hatással volt a mikrobiomokra, hogy ha addig volt, most mondok egy számot, vittem én 1 millió mikrobiom, akkor annak csak egy része maradt meg. Szóval, hogy sokkal szegényebb lett a mikrobiomoknak az ökoszisztémája az emberi szervezetben. Ezt ön biológusként alá tudja támasztani, illetve ön egy más perspektívából ezt meg tudja nekünk magyarázni, hogy mi történt?
Igen, természetesen ezzel egyetértek, hogy a modern életvitelünk, illetve ez a modern környezetünk kihatással van természetesen a mikrobiomunknak az összetételére. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy más az összetétel, bizonyos szempontból lehet azt mondani, hogy szegényesebb, viszont más szempontból lehet akár gazdagabb is, és mindenképp azt említeném meg, hogy ez a steril környezet, hogy nagyon sok vegyszert, tisztítószert használunk, ez mindenképp tudja befolyásolni, illetve ezen felül a táplálék. Tehát azért mi nagyon sokat utazunk, és az utazásaink során is tudunk más, hogyha több időt eltöltünk külföldön, akkor is tudunk az ottani környezetből a táplálékkal felszedni. Tehát igazából én még ezt tenném hozzá, hogy az utazási szokásaink is, illetve az életmódunk, táplálkozásunk tudjon nagyon-nagyon befolyásolni magának a mikrobiomunknak az összetételét.
A mikrobiomoknak az lenne a legjobb, hogyha maradnánk a helyünkön, és nem utazgatnánk annyit?
Inkább akkor úgy fogalmaznék, hogy akkor sokkal egyformább lenne az egy adott életközösségben élőknek, például családon belül, akár egy városban élőknek a mikrobiomja. Viszont a táplálkozási szokása minden embernek más, ezért egy bizonyos összetétel az teljesen megváltozhat, akár egymás közelében élő emberek között is.
Ha már ez így alakult a világban, akkor ön szerint mi a megoldás? Tehát az evolúció is nyilvánvalóan alakul, ahogy alakul, a testünk teszi a dolgát, de milyen megoldást lehet arra találni, hogy a sterilizált világ, vagy az utazásainknak a gyakorisága, amik ugye ezeket a mikrobiom ökoszisztémákat felboríthatják, valahogy balanszálva legyenek?
Én megmondom őszintén, hogy személy szerint én azt látom járható útnak, hogy egyrészt jobban oda kell figyelnünk a táplálkozásunkra, nagyon változatos étrendet kell kialakítanunk, természetesen annak függvényében, hogy figyelembe véve, hogy az illetőnek van-e valamilyen speciális ételallergiája, illetve az, hogy remélhetőleg pár év múlva kialakulnak erre olyan szűrő vizsgálatok, ami például a bélrendszerben élő baktériumok összetételét tudja akár székletből is kimutatni, mert az ilyen vérvételt nem igénylő egyszerű szűrővizsgálatok nagyon meg tudnák könnyíteni azt, hogy egy ember saját mikrobiom összetételébe betekintést nyerhessen, hogy egy adott státusz, hogy milyen státuszon van az adott illető, hogy például ez ilyen kóros baktériumok túlszaporodtak-e az ő szervezetébe, vagy neki a mikrobiomja egy normál összetételű, ami nem jelent egy nagyobb kockázatot betegségek felvételére.
Ugye itt az étkezési szokásokról elég sokat beszélünk mostanában. Vannak olyan nagyon hibás elgondolások arról, hogy mit kell ennünk, mondjuk a városi embereknek. Szóval, hogy bevásárolunk a szupermarketben, és akkor erről is vannak ilyen, nem tudom, ilyen teóriák, hogy hát a szupermarketben már nem azt kapjuk, már nem annyi tápanyag van mondjuk egy gyümölcsben, vagy egy zöldségben, hanem menjünk el a biopiacra. Na jó, de nem teheti meg mindenki. Szóval, hogy mik azok a hibák, amiket elkövethetünk ezek mentén, a teóriák mentén?
Az első és a legfontosabb, hogy nagyon sok ember étkezik gyors étterembe, ott viszont elég sok esetben az ételnek a minősége az elég alacsony, illetve a mozgás szegény életmód, Tehát igazából, hogyha meg tudnánk találni az egyensúlyt, és nem is feltétlenül kell állandóan bioboltba vásárolni, hogyha most megtalálja az ember úgy az egyensúlyt, hogy zöldségek, gyümölcsök, rostokban gazdag élelmiszerek, illetve egy átlag testmozgás meglegyen, akkor ezek mindenképpen javíthatóak, és mindenképpen jótékony hatással vannak a szervezetre, illetve a mikrobiom összetételre is.
Mi a helyzet a pékárukkal? Most, ha már maradunk az élelmiszereknél, és a szénhidrátokkal. Például ugye pékárut nagyon sokat fogyasztunk, mindenhol van, minden utcasarkon van egy pékség, vagy egy kávézó. Igazából szénhidrát gazdag életmódot folytatunk, szóval hogy ezekkel mi a helyzet itt például, mire kell figyelni?
Én megmondom őszintén, hogy nagy örömömre szolgál látni azt, hogy egyre több a reform pékség, ahol már
tényleg
valóban odafigyelnek arra, hogy megfelelő minőségű, rostban gazdag lisztet használjanak, kevesebb adalékanyagokat és sokkal egészségesebbek legyenek ezek a pékáruk, és ezeknek a fogyasztása természetesen nem túlzott mennyiségben, akár tényleg jótékony hatással lehet a mikrobiomunkra is.
Térjünk vissza egy picit még a beszélgetésünk vége felé az előadására, a mikrobiom, mint rossz és jó lakótársainkra. Ugye a rossz lakótársakról most elég sokat beszéltünk, de mi a helyzet a jó lakótársakkal? Ők hogyan teszik a dolgukat megfelelően, és válhatnak-e ők is kártékonnyá akár a szervezetünkben?
Tehát a jó lakótársaink igazából ők mindenképpen elengedhetetlenek az emésztésünkhöz, a vitaminok, egyéb tápanyagok felszívódásához, tehát ők mindenképpen úgymond szimbiózisba élnek velünk, segítik a mindennapjainkat, viszont ő nekik szerepük van akár a kórokozóknak a kiszorításában is, viszont előfordulhatnak olyanok, mint amit az a beszélgetésünk elején említettem, hogy olyan Escherichia coli törzsek jelennek meg, amelyek valamilyen okból kifolyólag módosulnak, és sajnos előfordulhat az, hogy a jó baktériumok rossz baktériumokká válnak, és ez jelenthetnek igazából megint kockázatot a daganatos betegségek megjelenésével.
És ez az, amiről még keveset beszéltünk. A daganatos betegségek, azok hogyan tudnak megjelenni, amikor van egy ilyen felborult ökoszisztéma a mikrobiomokkal a szervezetünkben? Szóval nézhetjük azt is, hogy mennyi időre van szüksége ennek az ökoszisztéma felborulásnak ahhoz, hogy aztán rákos sejtek alakuljanak ki.
Maga a mikrobiom ökoszisztéma felborulásához, ahhoz, hogy ezek a káros baktériumok túlszaporodjanak, ennek változó lehet az időtartama. Általában az a megfigyelés, hogy ezek valóban egy hosszabb folyamatok, tehát az ilyen daganatok kialakulásához akár 5-10 év is kellhet, tehát lassú és hosszadalmas folyamat, de ez annak függvénye is, hogy ezek a rossz baktériumok mennyire és hogyan szaporodnak el, mert vannak olyan esetek is, hogy más környezeti tényezőkkel kölcsönhatásban ezek a folyamatok akár fel is gyorsulhatnak. Tehát ez így ilyen esetben változó, tehát több tényezős, több faktoros történet. És abban az esetben, amikor ezek a káros baktériumok elszaporodnak és elkezdik ezeket a genotoxinokat termelni, ahogy említettem, mutációkat képeznek a DNS-ünkben, és ha ezek a mutációkat valamilyen okból kifolyólag nem képes a mi DNS-hiba javító mechanizmusunk javítani, mert alapjáraton van egy ilyen védekező mechanizmusunk is, és ezeknek a mutációknak a száma halmozódik, előbb vagy utóbb a sejtnek az úgynevezett rákos transformációját fogja okozni, és amikor kialakul egy ilyen kis primér sejt, akkor utána ez már egy korlátlan szaporodást fog magával hozni, és kialakul előbb-utóbb egy hosszú folyamat révén maga a daganat, akár a vastag belünkben.
Azt lehet tudni, hogy melyik daganat típusra milyen mikrobiom jelent negatív vagy akár pozitív hatást?
Szerencsére egyre több adat áll rendelkezésre, nagyon sok kutató, akár Magyarországon, külföldön is a világban szerte dolgozik ezen, és megfigyeléseket végeznek, és egyre több baktériumfaj törzs van azonosítva egy adott betegsége, és ennek a száma így növekszik. Hmm. Tehát azt tudom mondani, hogy egyre nagyobb és bővülő rálátásunk van erre.
Nem bírom magamban tartani, itt az adatfelhasználás, illetve a mesterséges intelligencia használata, az mennyiben tudja az önök munkáját segíteni?
Maga az adatfelhasználás, tehát hogy egyre több úgynevezett bioinformatikai adat áll a rendelkezésünkre, az nagyon meg tudja könnyíteni a munkákat. Vannak nagyon híres adatbázisok, amelyek mindenki számára elérhetőek, és oda kutatók töltenek fel kutatási eredményeket, akár tumoradatokból, vagy egyéb kísérletekből végezve, és ezeknek az újraelemzése, illetve használva természetesen a legújabb technológiákat, mesterséges intelligenciát megkönnyíti a mi munkánkat is, illetve összehasonlítási alapot tudnak adni a mi kísérletei eredményeinkkel.
Az előadásának táptalajt adó kutatás az lezárult, vagy az még folytatódik?
Mivel a kutatócsoportunk elég fiatal, 2023. szeptemberében alakultunk, ezért inkább még azt mondanám, hogy nagyon elején tartunk a kutatásainknak, és remélhetőleg még hosszú évekig ezen fogunk tudni majd dolgozni.
Vannak ilyen meetingek, ahol bedobják, hogy milyen témákat érdemes érinteni a következő években?
Tehát most például... Természetesen, igen, tehát mi nekünk mindig vannak kutatói fórumaink, nyilvánosak is, illetve zárt körüljek is, ahol mi megbeszéléseket tartunk kutatótársainkkal, és figyelme az adott aktuális szaklapokat, mindig figyelemmel kérjük, és mi is próbálunk rugalmasan alkalmazkodni az adott kutatási területen belül a kutatási kérdésekhez.
És akkor még egyet áruljon el, ez az előadás, amire hivatkoztunk a beszélgetésünk során, elérhető-e valahol?
Igen, tehát ez elérhető, ez ugye a HCMM Science Café előadás a Facebookon, és annyi még, hogy ugye ez a HCMM Kutatóintézet, ez a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központjában jön létre.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Nagyon szépen köszönöm én is, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhettem önökről a kutatásainkról.
Dr. Juhász Szilviával, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ rák mikrobiom kutatócsoport vezetőjével beszélgettünk.